vízvezeték szerelőnek tanították, hogy kötött ki mégis a mézes kalács mellett.
Azt hiszem, hogy az én pályafutásom talán a mai világban volna a leginkább példamutató, hiszen nagyon sok ember, aki munkanélkül marad, ott áll tehetetlenül, tétlenül, és egyszerűen nem tud mit kezdeni magával. Nekem úgy adódott valahogy, hogy mindig föltaláltam magamat. Vízvezeték szerelőnek tanítottak, én azt a szakmát nem akartam megtanulni, nem is szerettem soha. Gyorsan váltottam majdnem rokon szakmára, lakatosként dolgoztam vagy 2 évig, azután elmentem egy továbbképzőbe, szövőipari segédművezető lettem, ott dolgoztam vagy 10 évet, de minek utána az akkori vezetőséggel nem igazán tudtam szót érteni, ezért ott hagytam a munkahelyemet, és kiváltottam egy kisipar, kötőgépet vásároltam, és kötöttem. Ezt 1989-ig, amikor is elárasztotta szép hazánkat a török és a kínai áru, először a török áru lett a dömping, és az én portékám már nem volt kellendő a piacon.
Mit kötött?
Majdnem kizárólag sapkákat. Sapkákból építettem annak idején egy 2 szintes családi házat. 9 évig kötöttem a sapkákat. Befutcsolt a kötőiparom, hiszen volt fillérekért török sapka, az én árum már nem kellett, és akkor egyik barátom Csíkszeredából telefonált, aki egy németországi kapcsolatom révén hozzájutott használt ruhákhoz, ami be volt bálázva, és akkor még az akkori lakóhelyemen Nagyszalontán egyetlen egy ilyen durkáló sem létezett, hiszen ekkor még csak 1991-et írtunk, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem ezzel foglalkozni. Hát nagyon volt kedvem, mert egyszerűen nem tudtam mit csinálni. Elmentem, és hoztam egy 500 kilós bálát egy utánfutóval, és amikor hazahoztuk, és kibontottuk a feleségem, az egész 500 kiló bőrkabát volt. És akkor a bőrkabátoknak a felét sikerült eladni, mert az még divatja, meg állapota szempontjából megfelelt. A másik felét átvette tőlem egy bőrdíszműves maszek, aki táskákat, pénztárcákat, ilyesmiket csinált belőle. 2,5 évig használt ruhakereskedő voltam, én voltam az elit butika városban, hisz egyetlen egy használt ruhás nem volt még akkor, csak sajnos a feleségem ettől lebetegedett, egy aszmás tünet vett rajta erőt, és bizony nagyon sürgősen abba kellett hagyni ezt a tevékenységet, és akkor hirtelen nem tudtam mihez folyamodni, telefonáltam egy barátomnak Kolozsvára, aki a helyi közterület fenntartónál dolgozott mérnökként, és kérdeztem, hogy van-e náluk valamilyen virág, hisz a szalontai virág üzlet becsődült, egy szál virág sem volt, közeledett március 8-a, és akkor mondta, hogy természetesen van, gyere, amennyi kell, annyit kapsz. És elmentem, megpakoltam a kocsimat Ciklámennel, március 3-án Szalontán virágboltot nyitottam, és március 8-áig még 2-szer fordultam Kolozsvára virágért. Aztán virágbolt lett belőle, a virágbolt szép lassan fejlődött annyira, hogy már gazdaboltá nemesedett. Vetőmagokat, zöldségmagokat, virágmagokat, ilyesmiket árultunk, aztán növényvédőszereket, csak közben megnőttek a gyerekeim, és akkor már nem volt elég a fél éves jövedelem, amit egy gazdabolt tud nyújtani, valamit még kellett volna csinálni, és akkor próbáltam tájékozódni magyarországi rokonoknál, ismerősöknél, nem-e tudnának valamilyen alkalmi munkát erre a fél évre, hogy kitöltsem, és akkor fedeztem fel egy hirdetésből, hogy eladó egy gépsor, amely selyemvirágokat gyárt. Na, gyorsan elmentem, ez Orosházán volt, megnéztem, és láttam, hogy hát ennek a gépnek a felét én meg tudom csinálni saját kezüleg, ez nem kell megvásárolni, a másik felét viszont megvettem, és selyemvirág gyártásba kezdtünk, több mint 10 évig csináltuk a selyemvirágot, közben a gyerekeim elvégezték az egyetemet, ugyanakkor megjelent a kínai piac, hozták a rengeteg selyemvirágot olyan áron, amivel én már labdába se tudtam rugni. Tehát megint becsődültem, kiszorultam a piacról, az én termékemmel nem tudtam olyan áron értékesíteni, mint a kínaiak. És akkor megint törtem a fejemet, hát volt mindig egy kis szép érzékem, vagy rajzkészségem, és aztán láttam az egyik ismerősünknél, hogy ő ilyeneket próbált csinálgatni, és egy karácsonyra megpróbáltam csak úgy hobbiból a család részére, és akkor az lett a nóta vége, hogy ebből elkezdtünk többet gyártani, ismerősöknek már úgy ajándékba vittük főleg.
Mondhatjuk, hogy most már ipari mennyiségben készül a mézes kalács?
Ha azt mondom, hogy Finnországból egy 1000 darabos vízóra rendelésen volt, tehát mézes kalácsból vízórát kellett csináljuk, akkor ez már szerintem ipari. Annak is van ám egy kalandja, hisz a Duna TV stábja, az aradi tudósítók egy interjút készítettek velem otthon, és az operatőr barátnője egy olyan vállalatnál dolgozik itt Aradon, ahol vízórákat gyártanak és forgalmaznak. És ez a vállalat készült egy nemzetközi vására, és akkor valamilyen szóróanyagot, tehát nem mindig golyóstollat, meg naptárt, meg ilyeneket, valamit ki szerettek volna találni, olyat, ami még nincs a piacon. És ez az operatőr javasolta a barátnőjének, aki ott dolgozik, hogy kérdezzétek meg a mézes kalácsost, hát hogyha tud nektek csinálni.
Lám-lám, a mézes kalács az egykori vásároknak az édessége és nagyanyáink süteménye már propaganda anyagként is szól.
Például Magyarországon rengeteg mézes kalácsos abból él, hogy cégeknek csinál ilyen szóróanyagot, céges mézes kalácsot, ahogy mondják ők.
Itthon van erre igény, leszámítva ezt az imént már említett vállalatot?
Ott fekszik már az asztalon egy megkezdett másik munkám otthon, Arad megye térképe, és azon belül pedig bele kell jegyezzem a Kissenei Körzeti Vidékfejlesztési Intézménynek a nevét.
Kólásüveg mézes kalácsot látom a standján. Azt jelenti, hogy a hagyományos termékbe is beleszól már a globalizáció?
Annyira nem, hanem én vagyok a ravasz, mert így próbálom a népi motivumokat is belecsempészni a tudatba kólásüvegen keresztül. Nagyon sok kólásüvegre, amiket már gyártottam, tulipános vagy éppenséggel más jellegű népi varrottas mintáját próbáltam rá vinni.
Ezek amúgy a fekete és a fehér körös között jellemző népi motívumok?
Nem kimondottan csak azokra koncentrálok, van más vidékről is, hiszen örömmel kopírozom le a korondi fazekasok mintái a tányérokról, bokájokról, hiszen azokat is gyönyörűen lehet mézes kalácson alkalmazni, díszíteni vele a mézes kalácsot. De a vidékünkről a régi csipke munkákat szoktam utánozni, és a lelek egy olyat, amit érdemesnek találok arra, hogy megmentsem. Most büszke is vagyok ezekre a csipkés mézes kalácsokra, hiszen ezek az én erősségeim, most úgy mondom, hiszen a mézes kalácsos világban, amerre én eljárok, meg látok, nem igazán foglalkozik vele senki.
Gondolom, hogy ekkora mennyiséget nem lehet a leherben megsütni. Van valamilyen különleges kemencéjük otthon?
Nincsen, abszolút. Egy háztartási elektromos kemencénk van. Csak elektromos kemencébe lehet szép mézes kalácsot, mert a hőfokot csak is ott lehet beállítani pontosra.
És régen a fatüzelési kemencékben hogy oldották ezt meg?
Nem tudom, hogy hogy oldották meg a régi mesterek, de a mai világban, vagyis a mai rohanó tempóban ezt nagyon kell figyelni, hiszen 5-6 perc alatt sül meg egy adag mézes kalács. És az, ha 7 percig tartod a sütőbe, akkor már feketén veszed ki.
Hány darab ez az adag?
Van egy hagyományos háztartási tepsi, és arra, ami belefér. De volt már olyan, hogy amekkora tepsi, akkorát kellett süssek.
Bonyolult recept alapján készül?
Egyáltalán nem bonyolult a receptje, de rengeteg buktatója van. Filléres dolgokon el lehet rontani a mézes kalácsot, hogy az ember észre se veszi, csak már nem is mézes kalácsot süt, hanem valami más lesz belőle. Úgyhogy ez nem biztos, hogy sikerül mindenkinek első nekifutásra. Az alapanyaga ugye liszt, méz, cukor, tojás, vaj és a fűszerek. Mi kétféle fűszert használunk, a fahéj és a szódabikabóna. Viszont az sem mindegy, hogy a rettentes nagy választékból a boltba, a polcról melyik lisztet veszem le. Még az sem mindegy, hogy ráma margarinnal, vagy ráma margarinnal csinálom. Mert nem mindegy, hogy Szlovéniába gyártották a ráma margarint, vagy Moldáviába. Óriás a különbség minőségileg, nem ugyanaz produkálja mézes kalácsba. Még a fahéja is oda kell figyelni, mert az egyik fakóba, a másik sötétebb, és akkor a fakó az úgy néz ki, mintha kifelejtettem volna belőle a fahéjat. Ilyen apró trükkök vannak, aztán meg kell gyúrni a mézes kalácsot előző nap, minimálisan egy napot kell hagyni pihentetni, de minél tovább hagyom, annál szebb lesz a mézes kalács, és ha minél többet gyúrom. Nagyon lényeges, hogy mielőtt nyújtani kezdjük, ki legyen alaposan dolgozva, mert a sütőből csak akkor jön neki tündérszép, sima felületű mézes kalácsok, ha a tésztát alaposan előkészítettük. Ezek ilyen műhely titkoknak nem minősülnek, hisz nincs ebben semmi titok, csak el kell sajátítani a módját.
Ön és a felesége között mi a munka megosztás a mézes kalács készítésben?
A feleségem reszortja a tészta gyúrása, utána nyújtása, szaggatása, a sütésbe már én is bekapcsolódom, a díszítés az meg szinte kizárólag az enyém, ő legfeljebb annyit tud segíteni nekem, hogy amikor kisül, akkor le kell kenni tojással, hogy fényes legyen.
A mézes kalács amúgy karácsonykor hagyományos édeségnek, süteménynek számít, vagy a mézes kalácsnak úgymond állandó a szezonja, bármikor felszolgálható, tálalható, fogyasztható, vagy díszként használható?
A csúcs szezon az karácsony, de még egy vallási ünnepünk, a húsvéthoz is kötődik, akkor is van egy erős szezon. Amúgy pedig egész évben van keletje, de nyáron, amikor vannak a különböző rendezvények, ott a vásárokban igen nagy keletje van. Hát elhívtak már bennünket az idén a budavári húsvéti sokadalomban. Sajnos rossz időt fogtunk ki, de egyébként nagyon szép rendezvény lett volna. Aztán Székelyudvarhelyre vagyunk hivatalosak most már minden évben, a míves emberek sokadalmára. Ott rengeteg kézműves van, nem csak mézes kalácsos, ott a kapufaragótól kezdve a korondi kerámikusig és a szövőktől kezdve a föl se tudom sorolni, mennyiféle szakmának a képviselő jelen vannak. Arad megyében én egyedüli mézes kalácsos vagyok, legalábbis eddig ismereteim szerint. A művelődési központnál is már nyilván tartanak. Voltunk például most legutóbb a nyáron Mennyházán, ahol igen szép sikert is arattunk, nem csak anyagilag, hanem amúgy is az emberek megcsodálták a munkáinkat.
Amellett, hogy ez a családnak a fő jövedelemforrása, az egyáltalán?
Az, mert végeredményben nekem más munkám ezen kívül nincsen. A feleségem, ő már hivatásos nyugdíjas, de hát az ő nyugdíja sem volna elég arra, hogy a felét az életünknek tudjuk finanszírozni.
Tehát amellett, hogy ez a megélhetési forrásuk, egyben hagyományőrzés, hagyományápolás is?
Nagyon is az, és én szerettem volna erről a hagyományápolásról sokkal többet megtudni, hiszen Újaradon már 1815-ben bejegyezték a mézes kalácsosok céhét. 1845-ben Arad városába jegyezték be a mézes kalácsosok céhét. Ma egy fikarcnyi írást az országos levéltár Arad megyei fiókjában nem találtam erről. A múzeumban szeretnék eljutni, hát ha ott találok valamilyen dokumentumot, tárgyit vagy írásost arról, hogy itt mi volt valamikor. Hisz Arad megyében a mézes kalácsosság kánaánja volt, hiszen rengeteg mézes kalácsos volt a kisvárosokban is, mint például Szent Annán, vagy tudok Lippáról, azoknak a mézes kalácsosoknak a dokumentumait az önkormányzatok levéltárából már sikerült megszerezzem. Tehát itt volt hagyománya. A 60-as évekig a vásárok tele voltak mézes kalács árusokkal, most egy szál nincs belőlük.
Talán ez épp az ön szerencséje.
Egyfelől mindenképpen az, másfelől meg most már szeretném, ha volna valaki, aki még mondjam úgy konkurenciám lenne, hisz az csak jót tenne az én vállalkozásomnak is, meg nyilván annak is. De hát erre még úgy létsz ki, hogy várni kell.
Lesz akinek továbbadni ezt a mesterséget?
Hobbiból esetleg a lányom, ő pedagógus, és kacsingat felé, de hogy mennyire fog ez neki ízleni, vagy fogja egyáltalán csinálni, azt nem tudom. A fiam egész biztos nem fogja csinálni, mert neki türelme nincsen, viszont rajzkészsége az enyémnél is sokkal jobb.
Önök fogyasztják a mézes kalácsot?
Igen, fogyasztom a mézes kalácsot, bár úgy szokták mondani, hogy a szakács jól lakik a főztjének az illatával. Hát nálunk is az egész ház a hálószobáig mézes kalács fahéj illatban, pláne ilyenkor, amikor a padláson is mézes kalácson, mert annyit kell dolgozni, hogy helyt tudjunk állni. Hát fogyasztjuk, én nagyon szeretem, különösen egy pohár tejjel, szívesen elfogyasztok néhány darabot.
Akkor jó étvágyat kívánok!
Köszönöm szépen!